hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk a 27. Zsoltárban. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bűzakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem, így hát felemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem arcádat, ne utasítsd vissza, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda engem ellenségeim indulatának, mert hamis tanok támadtak rám, bosszút lihegnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban.
Imádkozzunk! Atyánk, a Te szent színed elé vágyakozunk, a Te házadba vágyakozunk. Szeretnénk, hogyha lelkünk folyamatosan Te nálad, Te előtted lehetne. Úgy egybe csengenek a mi vágyaink a zsoltárosnak a vágyaival. És mégis azt látjuk, hogy olyan sok bűn, olyan sok hiába valóság tapad az életünkre, és olyan sok minden újra és újra elválaszt tőled. Bocsáss meg, kérünk, szabadíts fel, tisztíts meg, teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Köszönjük a Te ígéreteidet, amit ebben a zsoltárban is hallhattunk, hogyha még ha a szülő elhagyná a gyermekét, Te akkor sem hagysz el bennünket, hogy benned reménykedhetünk, nem a mi hűségünkre, és nem a mi jóságunkra, tisztaságunkra alapozva, hanem a Te szeretetedért. Köszönjük, áldunk Téged is, és így kérünk most, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk. Erősíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten is, és áldj meg, hogy a Te házadban, a Te jelenlétedben megújulva, felfrissülve, így mehessünk majd tovább. Köszönjük a Te ígéretedet. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, Márk evangéliumának a 6. részéből, a 30. verstől az 52. versig. Tehát Márk 6, 30-tól 52-ig az Új Szövetségben a 48. oldalon. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak. Ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki? Talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak. 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret, és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 teli kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az ebezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Kedves testvérek, 24 órának, egy napnak nagyon intenzív eseményei vannak előttünk. Azt a címet adhatnánk ennek a napnak, ennek a szakasznak, hogy a tanítványok képzése. Hogyan is formálja a tanítványok szívét, gondolkodását Jézus ezen az egy napon, ezek által, az események által. Az első kiküldetésből érkeztek vissza. Tele vannak élménnyel. Gonosz lelkek engedtek nekik. Örömmel van tele a szívük. Lelkesen számolnak be egymásnak és Jézusnak arról, hogy hogyan ment a tanítás, hogy hogyan gyógyultak meg betegek körülöttük, hogy hogyan szabadultak meg megszállottak. Van egyfajta túlpörgetettség is a hangulatban, ugyanakkor fáradtság és kimerültség. Jézus pedig érzékeny és pontosan tudja, hogy mire van a tanítványoknak szüksége, hiszen a nagy tömeg is ott van már körülöttünk, azt olvassuk, hogy még ennivalót sem sikerült szerezniük. Azt mondja Jézus nekik, hogy jó, szolgáltatok, tele vagytok élményekkel, most menjünk el csak mi, én veletek egy lakatlan helyre, ahol egy kicsit pihenünk, ahol egy kicsit megnyugszunk. Erre van szükség. A szolgálat és a csend. Az áldozatvállalás, aztán a töltődés. Az emberek között való nyüzsgés és a magány. Igaz és nagyon fontos ennek a ritmusnak a szabadsága. Szabadnak lenni arra, hogy pihenjünk, hogy megálljunk, hogy csendbe legyünk. Elhinni azt, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor az ő tanítványai pihennek. Szabad pihenni. A beszámoló után nem az újabb küldetés következik, a tovább pörgetés, hanem a lakatlan hely. És valószínű, hogy kellemes lehetett a tanítványoknak már maga az, hogy beszálltak a hajóba, és ezen a kis hajón átmennek egy másik oldalára a tónak. Azonban, amikor megérkeznek, és kiszállnak a hajóból, nem a lakatlan hely fogadja őket, hanem az a sokaság, akik megneszelték, hogy ez a hajó merre tart, és Jézus és a tanítványok ülnek benne, és a környező városokból mind oda sereglettek. És amikor Jézus meglátja ezt a sokaságot, akkor azt olvassuk, hogy megszánja őket. Mert olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Az eredeti szövegben talán inkább még így fognánk meg, hogy irgalommal telik meg a szíve irántuk. A tanítványok érzései és reakciói elképzelhetjük, hogy különbözőek lehettek. Biztosan voltak olyanok, akikben ez jött föl, hogy de hát megígérte, hogy egyedül leszünk, hogy csak velünk lesz, hogy pihenni fogunk. Nem bírok már embert látni, ekkora tömeget most váratlanul. Lehet, hogy olyan is volt, aki arra gondolt, hogy na, láblógatás helyett, végre újra halad a munka, hiszen olyan nagy a szükség, és minden percet ki kell használni. Nem tudjuk, hogy a tanítványok szívében, érzelem világában mi zajlik le, amikor látják a tömeget, és azt, hogy Jézus megszánja ezt a tömeget, és elkezdi tanítani őket. Mind a két reakció elképzelhető. És ilyenkor, hogy melyik mellett döntünk, mire szavazunk, az valószínű, hogy magunkból indulunk ki. Hogy mi hogyan reagálunk, amikor pihenés helyett egy újabb akció jön. Nem, én ezt nem bírom, nem csinálom. Vagy gondolkodás nélkül tovább pörgünk. Vajon hol van Jézus az ilyen helyzetekben? Történetünkből láthatjuk azt, hogy nem lehet általánosítani. Hogy még igaz az, hogy az akció, a szolgálat és a pihenés és a csend egymást kell, hogy váltsa. És ez a Jézustól kapott ritmus, ez az Istentől kapott ritmus az életünkben, nem lehet ezt merev törvényé tenni. Jézus akaratra volt a pihenés, a lakatlan hely, pedig tudta, hogy rövid az ideje. A földi szolgálatának a napjai megvannak számlálva, mégsem pörgött, nem hajszolta sem magát, sem a tanítványait. De mégis, amikor látja az őket sietve megelőző embereket, megszánja őket, és nem az elvekhez ragaszkodik. Nem küldi haza a tömeget, vagy nem irányítja más irányba a csónakot gyorsan, hogy ne kössenek ki inkább, és akkor ott marad a tömeg, ők meg egy kicsit még hajókáznak. Kiköt, leülteti, és tanítja őket. A kérdés tehát az, hogy hol van Jézus, amikor akció akciót követ az életünkben. Ő jár előttünk, vagy pedig ő már rég egy lakatlan helyen vár ránk, csak mi még nem vettük észre. Mi még nem értünk rá arra, hogy lecsendesedjünk és vele legyünk. Hol van Jézus, amikor az akciók, a szolgálatok, az új kihívások elől elbújunk? Amikor gyorsan más irányba fordítjuk a csónakot, a tömeg láttán, amikor mereven ragaszkodunk a nekünk járó nyugalomhoz. Lehet, hogy azért, hogy nekünk nyugalmunk legyen valaki másnak, a házastársunknak, vagy a szolgálatban a munkatársainknak duplán kell helytállni, és neki semmi nyugalom nem marad. De hát nekem szükségem van a nyugalomra, ami jogos igény. A kérdés az, hogy hol van Jézus? Mert ő tud változtatni az ágendán. A normális ritmus, az akció és a csend. Itt akció, vágy a csendre, És mégis újabb akció. És a tanítványok nem lázadoztak, nem lázadhattak. Egy idő után viszont azért izgulni kezdenek. Lakatlan a hely, és az idő későre jár. Mit fog enni ekkora tömeg? Mert Jézus jelenlétében, Jézus tanítását hallgatva, elfeledkeztek még arról is, hogy éhesek. Valakinek erre is gondolni kell. És ez ugyanakkor egy jó lehetőség arra is, hogy vége legyen már ennek a napnak. Bocsássuk el a tömeget, menjenek, vásároljanak be a környező településeken, és maradjunk egyedül. Jézus pedig valami egészen megdöbbentő kérdéssel és kéréssel áll elő. Adjatok nekik ti. Nem tudom, érezzük-e a helyzet lehetetlenségét. Hogyan? Hogyan vegyenek annyi kenyeret, hogy elég legyen? Hogyan cipeljék ide? Hiszen 5000 férfiról van szó. 5000 férfi mellett, ha csak másik 5000 nőt és gyereket képzelünk el, akkor is egy 10000-es tömeg van előttünk. Lehetetlen, pénzük sincs annyi, 200 dinár is kevés lenne, de hát valószínűleg nincs annyi pénze a tanítványi csapatnak. De az egész feladatnak a menedzselése elképzelhetetlen. Miért vár erőnkön felülvaló dolgot Jézus? Fáradtak voltunk, csendre vágytunk, egész napos tanítás jött helyette. Elég, felejtse el ezeket az ötleteit. Ezt most nem hallom meg. Biztosan nem is úgy gondolta, vagy nem nekem mondta. Ismerősek ezek a gondolatok? Amikor nem értjük Jézus hívását, és nem érezzük megvalósíthatónak, amikor nincs hozzá kedvünk vagy erőnk, akkor könnyen kimagyarázzuk és félrehúzódunk. A tanítványok bármit is gondoltak ebben a helyzetben, és gondolhattak sok mindent, de legalább Jézus jelenlétében maradtak, és ez egy nagyon fontos pont. Mert Jézus jelenlétében Jézus folytatja a beszélgetést. Mitek van? Kérdezi. Hát kiderül, hogy igen, kevés, hiszen mindössze 5 kenyér, ilyen lángos kenyerek ezek, és 2 hal. Mégis azt mondja nekik, hogy adjátok ide. Majd ültessetek le mindenkit csoportokban. Cselekedjetek, mielőtt értenétek. Mielőtt bármiben is biztosak lehetnétek. Hát ez a rizikó, ez a hitnek a lépése. Egy 10000-es tömeget leültetni étkezéshez, amikor tudják, hogy 5 kenyér és 2 hal mindössze az, ami rendelkezésükre áll. És mi van, ha nem lesz mit adni enni? Valamilyen módon ez az ő szégyenük. De leültetik a tanítványok a sokaságot, Jézus pedig megáldja a kenyeret, megtöri, odaadja a tanítványoknak, akik széthordják, és mindenkinek elég lesz. Újra hatalmas élmény. Tanítást, gyógyítást, szabadítást már láttak Jézus oldaláról, most pedig valami csodálatos módon tapasztalják meg a kenyérszaporítást. Ráadásul ez az ő kezükön megy át. Az emberek az ő kezükből kapják a kenyeret. És mindenki jól lakott. Megtapasztalják valamilyen módon azt, hogy akinek van, annak adatik. Ez a pici engedelmesség, amiben annyi kétely lehetett, mégis odaadta az 5 kenyeret és 2 halat. Ez a kicsi engedelmesség és Jézus jelenlétében való maradás mekkora áldáshoz vezetett. Testvérek, ez az ige nagyon megszólított engem, amikor készültünk a gyülekezeti táborra. Ezt már télen elhatároztuk, hogy szeretnénk, hogyha ez a gyülekezeti táborunk gyógyulásról szólna, amikor kérjük Istent, hogy gyógyítsa a belső sebeinket, gyógyítson bennünket fizikailag is. És Andrással nagyon sokat gondolkodtunk, hogy kit kellene meghívni. És voltak is ötleteink. Meg is hívtuk az Omenyó professzort, aki itt volt Afrikából egyszer, és ő lelkesen majdnem igent mondott, csak kért még egy kis gondolkodást, és aztán végül is nemet mondott. És hát eléggé kisúsztunk már az időből. Dóra volt az, aki mindig bíztatott bennünket, hogy hát csináljátok meg ti. És hát azért úgy gondoltuk, hogy ehhez jó lenne valami olyan ember, akinek ebben ilyen nagy tapasztalata van. És akkor így a gyülekezeti hétre végül is készültünk, és maradt, akkor szólított meg ez az ige, hogy adjatok nekik ti enni. És tényleg ezt látjuk, hogy annyi a fájdalom, annyi a seb, annyi a megtöretett élet, hogy ami nekünk van, az olyan kevés. És mégis, ha Jézus azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni, akkor erre bíztat, hogy azt a keveset, azt a kevés hitedet, tapasztalatodat, bármidet, ami van, tedd az én kezembe, és indulj. És így indultunk el a gyülekezeti táborra. És olyan jó, hogy Mari pont ma tehetett bizonyságot arról, hogy az Alfa hétvégén, amikor a munkatársi csapat azzal a kis hitével, Istenbe kapaszkodva imádkozott ő érte, akkor az ő daganata eltűnt. Adjatok neki ti enni. A feladat lehetetlen és óriási, de Jézus jelenlétével, Jézus kezébe téve azt, amink van, mi is átélhetjük és megtapasztalhatjuk a csodát, amit a tanítványok átéltek. De le kell hozzá ültetni az embereket csoportokba. Úgy kell belevágni, hittel elindulva, hogy nincs a kezünkben az eredmény és annak a biztonsága, a rizikó bevállalásával jár a hit lépése. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha a gyülekezetünkben ebben egyre inkább fölbátorodnánk, amire Jézus indít, azt komolyan venni, és azt a nagyon picit, ami nekünk van. Hiszen azt hiszem, hogy ezzel az apával tudunk a legjobban együtt imádkozni, aki azt mondta, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Mert még a hitünkből is kevés van, de azt a kicsit, ami van, ajándékunk, hitünk, amit megértettünk, azt Jézus kezébe téve, mi is megtapasztalhatjuk a csodát, amit a tanítványok átéltek és megtapasztaltak. És aztán azt olvassuk, hogy nem csak, hogy elég lett a kenyér, hanem miután mindenki jól lakott, végigjárnak a tanítványok újra, és 12 tele kosárra szedik össze a megmaradt kenyeret. Nem tudom, hogy ezen gondolkodtak-e már a testvérek, de elképzelhetjük, hogy most már fizikailag is elfáradtak. Tehát 10 000 ember között járni, osztani a kenyeret, aztán összeszedni a kenyeret. Egyébként is egy fárasztó nap után, egy hosszú nap után biztos, hogy fáradtak, másrészt meg hihetetlen lelkesedés lehet bennük. Hiszen nem csak, hogy átélték Jézusnak a hatalmas csodáját, hanem valamilyen módon rajtuk keresztül történt ez. Az embereknek ők adták a kenyeret a kezükbe, ők kapták a köszöneteket, ők látták a csillogó hálás tekinteteket. Egy nagyon áldott, tényleg magaslaton vannak ezek a tanítványok. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hát akkor most szálljatok be a hajóba, és menjetek át a túlpartra. Itt nem engedi meg Jézus, hogy ott legyenek a tanítványok, amikor ő elbocsátja a sokaságot. Tudjuk, hogy másnap a sokaság mindenütt keresi Jézust, mert királlyá akarja tenni. Hiszen hát aki gyógyítani tud, és kenyeret tud adni, annak bármire van hatalma, persze, hogy egy ilyen királyra van szükség, és ez valahol találkozott is a tanítványok vágyával, hiszen a tanítványok is alig várták már, hogy Jézus király legyen. Jézus nem akarja ezt ebbe az irányba tovább pörgetni, kényszeríti a tanítványokat, azt olvassuk, hogy szálljanak be a csónakba, és menjenek át a túlsó partra. Ő elbocsátja a sokaságot, és fölmegy a hegyre imádkozni. Itt jön vissza újra ez a ritmus. Akció és csend, szolgálat és ima. Jézus saját maga is modellezi ezt a ritmust, és ő csendbe marad és egyedül marad. A hajóban a tanítványok hát szintén különböző módon viselkedhetnek. Lehet, hogy van olyan, aki közöttük csendben gondolkodik a nap csodálatos eseményein, Jézus tanításán. Biztos vannak olyanok, akik egymás szavába vágva mesélik az élményeket, hogy mi mindent éltek át, és hogyan történt ez a nap. Biztos van olyan is, aki legszívesebben aludna, hiszen olyan kimerült. De nem sokáig tart ez a nyugalom, ez a békés lecsengetése az estének, mert feltámad a szél, a hullámok egyre magasabbra csapnak, és minden erejüket megfeszítve kell a hajót irányban tartani. A becsapódó víz pedig már teljesen átáztatta őket. Szemük ég a kimerültségtől, és sehova nem haladnak. A szél túlerős, úgy tűnik, hogy lassan az életükért küzdenek. És most már benne vagyunk az éjszaka közepébe. Éjjel 3 körül jár az idő. Túl sok idejük nincsen elmélkedni, de Jézus hiánya nyilvánvaló. Miért hagyta őket magukra? Most miért nincs itt? A mester persze nyugodtan imádkozik, amikor ők az életükért küzdenek. Ez már sok. Eddig is fáradtak voltak. Ez az utolsó csepp a pohárba. Nem lehet bírni. A szó szoros értelmében minden hullám összecsapott a fejük felett. És hol van Jézus? Miért küldte őket bele ebbe a helyzetbe? És ha beleküldte, akkor miért nincs itt? Amit érzékelnek itt a tanítványok ebben a helyzetben, az a sötétség, a nyakukba zuhanó víz, a leküzdhetetlen hullámok és a szél, erejüket meghaladó állapot. Éjjel 3 körül van, órák óta küzdenek már. És akkor hirtelen megpillantanak egy szellemet a vízen. Rémülten kiáltanak fel. Azt hitték, hogy rosszabb már nem lehet. Tévedtek. Az éjszaka tud olyat produkálni, ami túl van minden emberi képzeleten. A küzdelemben megjelenik a halálfélelem. És akkor megszólal Jézus. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hol volt Jézus? Látta, messziről látta, hogy nem haladnak, hogy a széllel küzdenek, és elindult feléjük. Úgy tesz, mintha el akarna menni mellettük. Hogy ez miért van, és pontosan mit jelent, nem akarok belemenni, hiszen csak találgatni tudnánk. Sokan azt mondják, hogy a tanítványok hitét tesztelte, vagy azt, hogy kiáltsanak hozzá, vagy hogy egyáltalán, ha meglátják és felismerik őt, az helyre billentheti az ő hitüket, és az, hogy hogyan kell ilyen helyzetben küzdeni és Istenhez kiáltani. Minden esetre, amikor fölkiáltanak ezek a tanítványok, és nem ima szavával kiáltanak fel, hanem megrettenve halál félelemtől kiáltanak föl, Jézus megszólítja őket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, és beszáll a hajóba, és ezzel elül a szél, és partra érnek. A tanítványok csodálkoztak, és azzal fejeződik be a történet, hogy nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. A szívük még kemény volt. A szívük még nem volt nyitott, nem volt várakozással teli. Újra és újra elfelejtik Jézusnak azt a hatalmát, amit korábban átéltek, ami a jelenben erőt és bizalmat adhatna, arra nézve, hogy az a Jézus, akivel ekkora csodákat éltünk át, akkor cselekedett, akkor most, amikor a hullámok a fejem felett összecsapnak, most is cselekedni fog, most is kézben tartja az eseményeket. És amikor ez megtörténik, akkor meglepődnek. Ez a várakozás nélküliségükről tesz bizonyságot. Mire van még szükségük a tanítványoknak, hogy a szívük meglágyuljon, hogy bízzanak, hogy higgyenek? Értük történt mindaz, ami ezen a napon történt. Az ő formálásukat szolgálta. Nem lehet elméletben bizalmat tanulni. Éles helyzetekben tapasztalják meg Jézust. Mint ahogy Mari is mondta, hogy nagyon sokszor hallotta ő az üzenetet. De amíg csak elméletben hallotta, addig nem járt át az életét. Egyszer csak áttört ez az igazság, és az életének a valóságává lett. Hát Jézus tanítása sem csak elméletben szólítja meg a tanítványait, hanem nagyon is éles helyzetekbe belevezetve tapasztalják meg újra és újra, hogy kicsoda Jézus. A szolgálat öröme, ha csak a mai nap eseményeit nézzük végig, aztán a fáradtság, újabb szolgálat, lehetetlen feladat, a nagy csoda, a hullámok, a félelem és Jézus szabadítása. Most még fizikailag is velük van Jézus, és megmondja, hogy mit kell tenniük, tanítja és vezeti őket. De arra az időre készíti a tanítványait, amikor már csak szent lelkével lesz közöttük. Amikor emberileg nézve egyedül kell majd képviselniük Isten országát, és vállalniuk kell a veszélyeket, sőt, ezek közül a tanítványok közül többeknek vállalni kellett a mártír halált. Jézus ezek által, az események által formálja és készíti őket. Erősíti a hitüket és bizalmukat. Hol van Jézus? Tesszük fel gyakran a kérdést. Hol van Jézus a mi életünkben? Miért enged meg bizonyos dolgokat? Mire akar felkészíteni? Hogyan formál bennünket életünk eseményei által? Készek vagyunk-e együttműködni vele? Reflektálunk-e mindarra, ami velünk, ami bennünk történik? Vagy robogunk tovább az életben? Örülünk, hogy megúsztuk a nehézségeket? Vagy boldogan repülünk tovább a sikerek után, és mégis mindent érintetlenül hagy. A tanítványok nem értik, mert még kemény a szívük. Testvérek, a tanítványoknak ez a története, ez a napja arra buzdít bennünket, hogy keressük Jézust, és az ő jelenlétét, a csendben és az akcióban, kezének munkáját a sikerekben és a küzdelmekben, a fájdalmakban, hogy egészen mélyen elérhessen bennünket, hogy életünk eseményei által formálhasson, növelhesse a hitünket, hogy magához egyre közelebb húzhasson, hogy lágyuljon a szívünk, hogy egyre nagyobb egységben legyünk vele. És ezáltal gyógyuljunk, és felkészítessünk az elhívásunkra. Amen. Atyán, köszönjük azt, hogy ha tenger tombol is zúg, és süvít is a szél, ha összecsapnak a hullámok a fejünk felett, és nem látunk téged, te akkor is ott vagy. Ott vagy és látsz bennünket. És kiálthatunk hozzád. És nem kell félnünk, hanem reménykedhetünk benned, bízhatunk benned, mert te cselekszel, te megmutatod magadat. Úrunk, kérünk most azokért, akik közülünk ilyen nagyon nehéz időszakokban vannak, amikor a sötétséget élik át, és nem látják a fényt, és nem látnak téged, hogy törd meg ennek a sötétségnek a hatalmát, hogy mutasd meg nekik azt, hogy ott vagy mellettük, és hozd ki őket ebből a mélységből. Urunk, kérünk, hogy formáld a mi szívünket, ahogy a tanítványok szívét formáltad, és készítetted a szolgálatra. Ne engedd, hogy kemények maradjunk. Ne engedd, hogy mindaz a tudás, amit rólad tudunk, csak a fejünkbe maradjon. Hanem taníts arra, hogy az egész életünket tudjuk rád bízni. Hogy a szolgálatainkban, a cselekedeteinkben tudjunk téged követni, amikor hívsz. És akkor is, hogyha olyan kicsi az, ami nekünk van, tudjuk a te kezedbe tenni hittel és bizalommal, és elindulni abban, amiben te ígéretet adtál nekünk. És úgy kérünk azért is, hogy most az új tanévben, ami sokunkat érint, adj nekünk békességet és biztonságot a csendnek és a szolgálatnak, a nyugalomnak és a pörgésnek a váltakozásában. Te vonj bennünket a te jelenlétedbe újra és újra, amikor tudunk reflektálni, amikor elét tudjuk vinni életünk érzéseit, eseményeit, küzdelmeit, örömeit, ami által formálhatsz, ami által még szorosabbra fűzheted velünk való kapcsolatodat. Urunk, szükségünk van rád, és szükségünk van a csendekre, és szükségünk van a pörgésben, a munkában, a szolgálatban, a te erődre. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket. És kérünk Anikóért, aki újra elutazik most tőlünk, légy vele, áld meg őt a tanulmányaiban, áld meg őt a gyülekezetében, amit ott talált. Hadd tapasztalja meg ő is azt, hogy fogod a kezét, és vele vagy. És így kérünk a gyermekeinkért, akik elindultak az iskolába, légy velük az iskolában napról napra, áld meg a tanáraikat, áld meg a gyerek-diák társaikat, a közösséget, ahol vannak. Urunk, kérünk, hogy a te kegyelmeddel és a te szereteteddel őrizd őket. És kérünk valóban minden új szolgálatért, ami most indul, hogy itt is légy közöttünk, és ne pörgés legyen ez, hanem valóban a te jelenlétedben való belépés, a te erődben és szeretetedben megélt közösség. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örök.